félbesnyű. Az április 30-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez a heti lap két hetente színes magazinformában A4-es méretben, a közben lévő héten pedig fekete-fehér formában A3-as méretben hírlevélként olvasható. Most a magazin 40 oldalán 25 cikkből válogatunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a néprajzkutató Bálint Sándor figyelmeztet bennünket arra, hogy a keresztek, Krisztus halál feletti győzelmének szimbólumai a népi vallásosság jeleiként tűntek fel a falvak határában, útkereszteződésekben, ahol mindenféle rossz ember reselkedett a jámbor polgárokra. A kereszt láttán a férfi ember megemelte a kalapját, az asszony nép keresztet vetett, és egy rövid imát mormolt. Magyar földön a legkorábbi ilyen emlék a 13. századból való, ez a Sopron mellett álló pihenő kereszt. A hetedik oldalon mondja Kári McKinnon finn evangélikus érsek, hogy a média általában arra irányítja a figyelmet, ahol valamilyen ellentétet, drámát, szembeállást lehet felfedezni. Ha a múltba tekintve figyeljük a változásokat és az egyháztagok folyamatosan csökkenő létszámát a finn evangélikus egyházban, akkor elmondhatjuk, hogy semmiféle dráma nem történik nálunk. Ez egy természetes változás, amelynek vannak kiugró csúcsai, amelyekre a média ráirányítja a figyelmet. Most az állampolgárok 70%-a tartozik az egyházunkhoz. A 13. oldalon mondja Korányi András lelkész, hogy az egész nyugati világban látni lehet, hogy a lelkészi elhívások száma csökkenőben van. Ez azt is tükrözi, hogy a gyülekezeteknél is alább hagyott a küldőerő, ugyanakkor az is érzékelhető, hogy a fiatalok kevésbé tartják vonzónak azt az egyébként nagyon is izgalmas életformát, amelyet egy lelkész megél. A lelkész szolgálatában a jó pásztorság élhető és jó életforma ma is. A 16. oldalon olvassuk, hogy a budapesti evangélikus iskolák 500 diákja és a tanáraik közösen mondták el az Erős Vár a mi Istenünk kezdetű evangélikus himnuszt József Attila fordításában április 10-én a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjén. A költészet napja és a reformáció emlékéve alkalmából szervezett versmondást Jordán Tamás Kossuth Díjas színművész vezényelte. A 23. oldalon olvassuk, hogy a bélyege kiadásának őshazája Nagy-Britannia. Az első posta bélyeg ott került forgalomban 1840-ben. Magyarországon nyomtatott első magyar posta bélyeget, amely Budán készült, 1871-ben adták ki. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 43 cikket találunk. A címoldalon írja Marics József, hogy húsvét harmadik vasárnapja Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásáról tanít bennünket. A Mester szeretetből vállalta értünk a szenvedést és a halált, hogy ezáltal a megváltottság gyermekei legyünk. A mennyei atya föltámasztotta a halottaiból szent fiát, hogy megdicsült mi voltában legyen a világ számára a legszentebb példakép, ezért minden ember követheti az élete során, ha a halála után az Isten országának boldog lakója akar lenni. A Veszprém megyei Litéren Bódi Mária Magdolna vértanúságára emlékeztek április 22-én. Az ünnepség a temetőben, a sírjánál kezdődött, majd Márfi Gyula Veszprém érsek vezetésével a vértanúság helyére vonultak. Itt a szobornál folytatódott a megemlékezés, ezután kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Seregély István nyugalmazott egri érsek mutatott be. A második oldal mondja Cakó Gábor, hogy én vagyok az út, az élet és az igazság, tanította az Úr János evangéliumának 8. fejezetében, és ugyanott azt is megmondta, hogy az igazság tesz szabaddá. Azaz, a szabadságot sem fegyverrel, sem filozófiai, jogi, ideológiai csűrcsavarral nem szerezhetjük meg, csak egyedül Krisztus követésével. Az 5. oldalon olvassuk Ferenc pápánk szavait. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy nem a halálból indulunk ki, hanem az Isten irántunk való szeretetéből, aki legyőzte a legádázabb ellenségünket. Az Isten nagyobb az ürességnél, elég egyetlen meggyújtott gyertya, hogy legyőzze az éjszaka sötétjét. Pál apostol azt kiáltja, halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Ebben a húsvéti időszakban hordjuk a szívünkbe ezt a kiáltást. A 9. oldalon olvassuk, hogy a lakiteleki népfőiskolán április 5-én és 6-án tartották a dicső híre neve fönnmarad örökké Arany János élete és pályafutása című vetélkedőt általános és középiskolások számára. A Kárpát-medencei irodalmi-történelmi verseny, amely Arany János életéről szólt, a lakiteleki népfőiskola és a Keresztény Élet heti lap szerkesztősége közös szervezésének köszönhetően jött létre. A 14. oldalon írja Rozsdi Pál, hogy a kopt jelzőt a 7. század óta viselik az egyiptomi keresztények. A kopt egyház fejét pápának nevezik. Érdekes a pápa választás módja. Jelölt csak az a legalább 40 éves, nőtlen pap lehet, aki 15 évet élt kolostorban, és legalább 2 püspök ajánlja. Mintegy 2400 pap és világi küldött 7 jelöltből választ 3-ot. Ebből a 3 jelöltből egy 9 éves fiúgyermek bekötött szemmel húzza ki a pápa nevét. Kedves hallgatóink! Eddig a Keresztény Életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük a 12 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 43 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy 360 gyülekezeti tag, lelkész, cigányok között szolgáló szakember és önkéntes találkozott a Káposztás megyeri református templomban április 8-án a Nemzetközi Roma Napon. A református cigány szakkollégiumokból, 36 gyülekezetből és a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről is jöttek az év legnagyobb református cigány missziós eseményére. A modern vonalvezetésű templom 2014 óta ad otthont cigány missziós ivandapoknak. A második oldalon írja Hodosi Takács Előd, hogy az Új Szövetségben számos gyógyítási történettel találkozunk. Jézus a nyilvánosság elé lépésétől kezdve az útja végéig irgalommal fordult a testi nyavajákban szenvedőkhöz, és ugyanerre szólította fel a tanítványait is. Az apostolok az első gyülekezet megszületése idején sem hanyagolták el a gyógyítást, egy idő után egyszerűen kitették a betegeket az utcára, és amikor elment mellettük Péter, már a rájuk eső árnyékától is gyógyulást lehetett remélni. A 4. oldalon olvassuk, hogy leleplezték Olá Miklós 56-os mártír szobrát Miskolcon a Kossuth utcai református templom előtt. A 21 évesen kivégzett fiatal férfi, akit koholt vádak alapján tartóztattak le, a hazájáért és a szabadságért halt meg. Az 5. oldalon olvassuk, hogy hordozható újraélesztő és EKG készüléket adtak át márciusban a kaposvári reformátusok képviselői a Kárpátai Református Egyház diakóniai központjának. Nagy Béla kárpátaljai főgondnok elmondta, hogy a tavaly Kaposvárról kapott mentőautó folyamatosan üzemben van, nincs állandó személyzete, hanem a beregszázi orvosok és ápolók ingyen dolgoznak rajta a szabadidejükbe. A 7. oldalon írja T. Németh László, hogy amíg Luther élt, nagyon sok magyarországi tanítványa volt, mint Dévai Bíró Mátyás is, akit az asztali beszélgetésekben meg is említett. Nagyon sokat voltak jobban a másik nagy wittenbergi reformátorral, Melanchtonnal is. A 9. oldalon írja Jakab Köves Gyopárka. A reformáció alapjában változtatta meg Európát. Néhány évtized alatt a luteri 95 tételből kiindulva több különböző protestáns irányzat jött létre, amelyek között a kálvinizmus elsöprő erővel hódított. Ez a brit szigeteket sem hagyta érintetlenül, a reformáció képviselőinek elsőként a meglévő egyház, az anglikán államegyház megreformálása volt a céljuk. A tanítás tisztaságát állandóan hirdetőket az 1560-as évektől puritánoknak nevezték. Kedves hallgatóink! A reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 37 cikket találunk. A lap elején írja Kuzmány István főszerkesztő, hogy azt mondják, hogy a gimnáziumi és az egyetemi évek alatt kötött barátságok egy életre szólnak, de kiegészítettem ezt azzal is, hogy a minisztránsi közösségek tagjai is hasonló lehetőséget kapnak. Az oltárszolgálatban eltöltött hosszú éveknek különleges hatásuk van, közelebb viszik egymáshoz az embereket. Magyarország a katolikus egyház legnagyobb világrendezvényére készül. A 2020. szeptemberére meghirdetett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő folyamatának első évét értékelve Fábri Kornél főtitkár a reményét fejezte ki, hogy a 4 éven át tartó készület a magyar katolikus egyház megújulását is elő fogja segíteni. A 4. oldalon írja Ivancsó István, a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola tanára, hogy csak találgatni lehet, hogy miért Mária hónapja május. Nem kötődik hozzá semmi különös esemény dátuma, talán a természet megújulására gondolhatunk, és párhuzamot vonhatunk a természet feletti élet elindulásával. Máriának, az Isten szülőnek beleegyezésén múlott, hogy az Isten örök akaratából Jézus Krisztus húsvéti misztériuma megvalósulhasson a világunkban. A 6. oldalon Szent II. János Pál pápa szobra Mária besnyőn cím alatt olvassuk, hogy az Isten irgalmasság vasárnapján, április 23-án szabadtéri szentmise keretében áldotta meg Nagy András apát úr, nyugalmazott plébános, Szent II. János Pál pápa szobrát Gödöllő Mária besnyőn. A 2,5 méter magas alkotás Lengyelországból érkezett. A szertartáson részt vett a szobrot adományozó Töpler család is. A 7. oldalon olvassuk, hogy az iszlám állam terrorszervezet és az egyiptomi rendőrség között kialakult tűzharcban április 19-én a sínai félszigeten lévő Szent Katalin kolostor is támadási célpont lett. A kolostorban lakó közösségek mindig igyekeztek szoros kapcsolatot ápolni a körülöttük élő muszlimokkal. Ennek bizonyítéka egy 623-ból származó Mohamed proféta aláírását viselő dokumentum, amely felmenti a szerzeteseket a katonai szolgálat és az adófizetés alól. Kedves hallgatóink! A 2017. április 30-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert abban reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.